Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
A mai programajánlóban beszámolok két eseményről, egy koncertet is ajánlok a figyelmükbe, de szó lesz még táncról, fesztiválról és egy filmes hírről is. Tartsanak velem!
Esemény.
Az idén február 27-e és március 1-e között rendezik meg az ország és a régió legjelentősebb nemzetközi turisztikai seregszemléjét, az Utazás 2020 kiállítást. A Hung Expo budapesti vásárközpontban 40 ország több mint 250 kiállítója várja az érdeklődőket 20 ezer négyzetméteren. A kiállítás belföldi díszvendége Eger és térsége a külföldi Olaszország. Az immár 43 éves rendezvénysorozat idei fő témája az aktív kikapcsolódás, mottója a kultúra és a vallás. Az eseményt a Budapest Boat Show-val együtt rendezik meg. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke elmondta, az idén a tavainál 1000-rel több, 7100 négyzetméteren, csaknem 13 vitorlással, motoros és elektromos hajóval, technikai felszerelésekkel, számos eszközzel várják az érdeklődőket. Idei újdonság, hogy a kiállítás első szakmai napján megrendezik a Check-in turisztikai karrier expót, amely felvonultatja a turisztikai szektorban munkát kínáló vállalkozásokat. Az utazás kiállítással egy időben, de attól függetlenül rendezik meg az ország legnagyobb, extrém utazókat megszólító rendezvényét, a Járatlan Utakon Fesztivált, valamint a régió egyetlen Afrika tematikus fórumát, az Afrika Expót. Mindegyik rendezvény ugyanazzal a belépőjeggyen látogatható. A kiállításra a diákok pénteken ingyenesen léphetnek be. Rajz és festészeti kurzusokat indít a MANG festőműhely Szentendrén tavasszal. Márciustól júniusig a szentendrei régi művésztelep alkotóival közösen autentikus környezetben eleveníti fel a nagybányai és a szentendrei iskola hagyományait. A nagy elődök tapasztalatain alapuló rajz és festészeti szabadiskolai foglalkozásokat a művésztelepen alkotó művészek egyéni művészetpedagógiai, szakmai munkája segíti. A közlemény szerint a tanulók kortárs festőművészek, képzőművészek vezetésével sajátíthatják el a klasszikus festészeti és rajztechnikákat. Ugyanakkor a kortárs művészet rajzi, festészeti, képzőművészeti eszközeinek használatával is megismerkedhetnek a gyakorlatban a kurzusok során. A foglalkozásokat a szentendrei régi művésztelep művészei Buháli József, Nyihár Amarilla és Martin Henrik vezetik. Mint írják, a szabad iskolai foglalkozások résztvevői tudásukhoz, gyakorlati tapasztalatukhoz és igényükhöz alkalmazkodó feladatokkal fejlődhetnek egyéni tanácsok, különböző módszerek és feladatok segítségével. A foglalkozásokon a perspektíva alapjain keresztül a csendélet, a tájkép, a portré, az akt klasszikus ábrázolási módjaival, realista, modernista vagy avantgárd irányzatok alkotó elveivel, módszereivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az összegzés szerint a kurzusra jelentkezhet minden 13 évesnél idősebb fiatal és felnőtt. A foglalkozásokról és a jelentkezés módjáról a www.alkotóművészet.hu honlapon olvashatók részletes információk.
Koncert.
Johann Sebastian Bach grandiózus művével, a Máté Passióval indítja a nagybőjti időszakot az Alba Régia szimfonikus zenekar a székesfehérvári Szent Sebestyén templomban. Ifjabb Major István a zenekar igazgatója elmondta, hogy Bach ezen művét egyetlen egyszer mutatták be Székesfehérváron, vélhetően azért, mert művészt próbáló és nagy szaktudást igénylő zenemű. Az igazgató kiemelte, hogy Pad Zoltán karnagy kiváló szólistákat hívott meg az estre. Rajtuk kívül a Kadály Zoltán iskola gyermekkórusa, az Ars Oratoria kamarakórus és az Alba Regia szimfonikus zenekar művészei lépnek fel. Selmeci Gábor koncertmester elmondta, hogy a Máté Passió 3 órányi zenét kínál szünet nélkül, ami kihívás lesz nem csak a zenészeknek és az énekeseknek, hanem a közönségnek is. Megemlítette, hogy az eredeti felállásban játsszák majd a művet, így annak gondolatai jobban előtérbe kerülhetnek. Március 19-én a Hotel Magyar Király Kopula termében Mozart A-dur zongora versenye és Schumann C-dur fantázia című műve csendül fel. Az esten a zenekar mellett fellép Bogányi Gergely zongora művész is. A sorozat második koncertjét június 4-én rendezik a Borivárban. A szabadtéri rendezvényen Mozart, Beethoven, Rachmaninov és Ránki György művei lesznek hallhatók. A harmadik alkalom szeptember 10-én lesz, amikor a Szent István teremben Sibelius, Vaughan, Williams és Brahms darabok lesznek műsoron. Az esten Pad Zoltán vezényel fellép még az Ars Oratoria Kamara Kórus is. A zárókoncertet december 2-án rendezik a Ciszterci templomban a Magyar Rádió gyermekkórusa közreműködésével.
Tánc!
Bemutatókkal, különleges produkciókkal, Angelin Prelőcsáj együttesének fellépésével immár 20. alkalommal rendezik meg a Budapest Táncfesztivált február 27-e és március 11-e között a Nemzeti Táncszínházban és a Műpában. A korábban Táncfórum néven ismert Budapest Táncfesztiválon Franciaország, Nagy-Britannia és New York neves táncegyüttesei mellett a legnagyobb magyar tánctársulatok is várják az érdeklődőket. A jubileumi alkalomra a kortárs táncvilág társulatai közül a francia táncélet egyik meghatározó alakját, korunk egyik ünnepelt koreográfusát, Wayne McGregort, valamint a New York City Ballet vezető táncosát Daniel Ulbrichtet és napjaink legelismertebb táncosait hívták meg a szervezők. Erl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója kiemelte, az Imre Zoltán program keretében 4 fiatal alkotó művész mutatkozik be a fesztiválon. Madai Tímea, Luna és Mádi László Verzó, valamint Finta Gábor Hepa és Újvári Milán Show című produkciói láthatók a Nemzeti Táncszínházban. Ezeket a darabokat vidéken is játszani fogják. A fesztiválon 3 nagy együttes budapesti bemutatója látható. Juranics Tamás táncművész, koreográfus, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, a Vágy című est első darabja, saját koreográfiája, Bernarda Alba háza című művének felújítása, emellett Enrico Morelli a Coppelia történetből készít alkotást a társulatnak, továbbá felújítják az argentin Roberto Galván 1992-es koreográfiáját, amely az argentin tangó témáját dolgozza fel, koncert tangó harmonikára és zenekarra címmel. Bozsik Ivett táncművész, koreográfus, a Bozsik Ivett társulat vezetője elmondta, a Csipke Rózsikát tavaly májusban készítette a Pécsi Balett számára. A darab valódi bemutatója októberben volt, Budapesten pedig először lesz látható. A fesztivál egyik kuriózuma az idén 10 éves Duda Éva társulat Mirror című darabja, amelyben az együttes az elmúlt 10 év emblematikus momentumaira tekint vissza. Egy felújítás is látható lesz, Feledi János Feledi projektje, a korábban már bemutatott Requiemet adja elő újra a Nemzeti Táncszínházban.
Fesztivál.
Pénteken kezdődik a MIPA régi zenei fesztiválja. A március 8-áig tartó sorozatban több különleges művet is hallhat a közönség. Olyan előadók szerepelnek, mint a Felvilágosodás korának zenekara, Roman Ditta és Olga Paschenko, vagy a Purcell Kórus és az Orfeó zenekar. Elsőként hallhatja a közönség hazai hangversenyteremben Handel Alexander Balusz című oratóriumát, és felcsendül a fesztiválon Rameau itthon kevésbé ismert Dardanus operája is, olvasható az összegzésben. A zenekarok mellett duókkal is találkozhat a fesztiválon a közönség. A brazil énekes Guilherme Roberto Borsányi Márton csembaló művész társaságában barokk műsort ad elő. Rockman Ditta és Olga Paschenko kettőse cselló és fortepiano különleges összhangját mutatja be. Koncertjükön Bach, Beethoven és Schubert műveiből válogatnak. Rockman Ditta ezen az estén 4 és 5 húros csellón is játszik majd. További információk és részletes program a www.mipa.hu oldalon olvasható.
Film.
A zenerajongó Jimmy Carter korábbi amerikai elnökről szóló dokumentumfilmmel nyílik meg áprilisban a 19. Tribeca Filmfesztivál New Yorkban, osztotta meg értesülését a Variety.com. A Jimmy Carter Rock and Roll President című dokumentumfilm a volt elnök zene szeretetéről szól. A Grammy-díjas Mary Wharton rendezésében készült produkcióban Carter arról mesél, hogyan segített neki a zene abban, hogy egy georgiai földi mogyoró farmról eljusson a Fehérházba. A filmben előkerül a Bob Dylanhez, az Allman Brothers tagjához és Willie Nelsonhoz fűződő barátsága, és archív felvételek is láthatók Aretha Franklin és Paul Simon előadásában. Műfajra való tekintet nélkül Carter a zene minden ága iránt lelkesedik. A Tribeca Filmfesztivált április 15-e és 26-a között rendezik meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Egyhangú hétköznapok, lehetetlen feladatok, rémes kollégák, feldolgozatlan sérelmek és végeláthatatlan túlórák. Mi történik, ha felismerjük, hogy semmi közünk nincs ahhoz az élethez, amit élünk, de arra nincs energiánk, hogy végig gondoljuk, mit szeretnénk valójában, és vajon azért tehetünk-e valamit? A Senki című könyvben a szerző Hegyi Edep tükröt tart a kultúrát és az erkölcsöt nem értő multicégek elé. A cím elég beszédes, úgyhogy essen szó előbb erről, mihez képest senki ez a férfi, aki a regény főhőse.
Leginkább attól válik senkivé, hogy ő is pontosan ugyanazt teszi, mint több millióan a világon, vagy akár több milliárdan a világon. rengeteg helyzetben az embereket senkiknek nézik, és ettől válik senkivé a főszereplő is, mint ahogy mindannyian. Elsősorban a létfenntartással foglalkozik, és nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen magával, és azt gondolom, hogy ez nem pusztán generációs élmény, hanem ezt mindenki átéli. Nem feltétlenül életvitelszerűen, mint ahogy a főszereplő, hanem bizonyos életszakaszokban előfordulhat az emberrel az, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen az életével.
Hány éves ez a férfi, és milyen állapotban találkozunk vele? Hogyan telnek a napjai akkor, amikor a regényben megismerkedünk vele?
Huszonvalahány éves lehet, ezt pontosan nem tudjuk meg, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül számít, maximum a tekintetben, hogy az érződik, hogy a regény elején ő egy pályakezdő. Elvégezte az egyetemet, van diplomája, beszél nyelveket, és aztán bekerül a munkavilágába.
Fontos, hogy milyen diplomája van.
A szabad bölcsész diplomája van, ami elég sok dolgot is tud jelenteni, meg elég sok dolgot sem tud jelenteni. Ebben az esetben azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon ő tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy egy senki. Mert nem kíváncsiak az emberek, nem kíváncsiak a munkáltatók arra, hogyha valaki bölcsész diplomával rendelkezik. Az nem egy feltétlenül jó papír, még hogyha egyébként a tudásbázis, amit az ember mondjuk egy ilyen bölcsészeti szakon össze tud szedni, az csodálatos is tud lenni, és fantasztikus élményeket tud nyújtani, hogyha az ember ilyet tanul. Azonban a való világ nem feltétlenül érdeklődik annyira, mint amennyire az ember érdeklődik mondjuk a bölcsészet tudományok iránt.
Ezért helyezkedik el egy kávézóban, az adódik, ott lehet neki munka.
Igen, tulajdonképpen pályakezdőként úgy, hogy a szakmája az, hogy gondolkodik a világról, az odasodorja, hogy a legegyszerűbb választást keresi, a legegyszerűbb döntést hozza meg.
De nagyon utálja.
Elképesztően, igen. Ez a munka, ez csak jön neki. Nyilván adott egy helyzet, hogy élni kell valamiből, ahhoz, hogy éljen valamiből, ahhoz pénz szükséges számára, és ez az, ami a legegyszerűbb, ami a leginkább evidensnek tűnik.
Hazamegyek, lezuhanyzom, lefekszem, fölkelek, indulni kell. Amikor írtad ezt a regényt, akkor mennyire volt az tudatos, hogy ennek ilyen a szerkezet, szóval nagyon repetitív?
Az elsődleges célom ezzel az volt, hogy azt mutassam be, hogy az emberek hogy élnek. És ez egyfajta kísérlet is volt arra, hogy mondjuk meg lehetett oldani 200 oldalt azzal, hogy felkelek és elmegyek dolgozni, és aztán hazamegyek. Mert valójában az élet az alapvetően ilyen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. És rengeteg kellemetlen dolog ér minket, és sokkal kevesebb az, ami pozitív. És azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen az, amikor valóban benne vagyunk ebben a munkahelyi darálóban.
Ott hagyja végül a kávézót, és elindul egy ranglétrán fölfelé, nem egy munkahelyen, hanem több munkahelyen. Kihívása neki az, amit csinálni kell?
Hamar fényderül arra, hogy ő nem jó pincér, és úgy dönt, hogy változtat, viszont a változást pedig olyan formában próbálja meg elérni, amíg később kiderül, hogy nem feltétlenül a legjobb. Olyan munkahelyen szeretne dolgozni, ahol nem kell minden nap pontosan időre bemenni, nem kell mindig ugyanazokat a feladatokat végrehajtani, és tulajdonképpen belekerül egy olyan helyzetbe, amit ő mélységesen utál és megvet, mégis maguk a feladatok, amikkel szembesül, igazából kihívásokká válnak számára, és nem pusztán az önmagában lévő ellenérzései miatt, hanem azért is, mert hogy ezek valós feladatok, amelyek mondjuk adott esetben egy vállalatnak a működését javítják.
De eleinte azért nagyon egyszerű feladatok, szóval egy olyan, mintha ő iszonyan túlképzett lenne ehhez.
Igazából sokkal nagyobb feladat megtartani a józan eszét ebben a közegben, és ezt pusztán zárójelben gondolom hozzá, hogy alapvetően rengeteg irodai munka nem igényel különösebb tapasztalatot, mert hogy számos olyan monoton feladatot végeznek az emberek, amelyekhez sokkal inkább kitartás, vagy monotónia tűrés, vagy elszántság, vagy a munkához való lojalitás kell, sem mint az, hogy valami speciális képességekkel tudják ezeket megoldani.
Neki nincs semmi a munkán túl.
Többek között azért is, mert olyan dolgokat várnak el a rendszeres túlórák, a mély elkötelezettség példának okáért, amelyek egyszerűen lefoglalják annyira az energiáit, hogy már nem tud másra koncentrálni.
Mesélsz arról, hogy mi az, ami ott nagyon irritálja ezeken a munkahelyeken?
Nem feltétlenül biztos, hogy a főszereplő egy igazán társas lény. Két dolog irritálja. Egyfelől azok az emberek, akik a kollégái, és ő valamiért egy ilyen nagyon atavisztikus érzésből fakadóan úgy gondol rájuk, hogy ezek az emberek olyanok, akiktől távol kell maradni. Mert ezek a kollégák, ezek úgyis csak marginális szereplői az életének, holott ugye nem ez történik, mert a kollégái a legfontosabb szereplőkké lépnek elő. Mégis ő próbálja magát tőlük távol tartani, nem beszélve pedig arról, hogy nagyon komoly problémája van az autoritásokkal, és azzal való megküzdéssel, hogy emberek azt mondják neki, hogy valamit kell csinálni, és nem azért, mert ne csinálná meg a feladatokat, hanem nagyon rosszul kezeli azt, hogyha valaki neki a főnöke, és adott esetben mondjuk nem is feltétlenül, hogyha a végzettségére gondolok, de mondjuk a személyisége sem predesztinálná arra azt a személyt, hogy ő főnök legyen. Mégis ő ad utasításokat, és ő vár el, és ezt elképesztően rosszul kezeli.
Hogy ez a regényed mennyiben kritika, arról beszéljünk.
Ez a könyv bizonyos tekintetben a saját tapasztalataimra támaszkodik, másföl pedig olyan történetekre is, amelyeket hallottam, harmadrészt pedig olyanokat is, amiket kitaláltam. Az, hogy vannak olyan vezetők, akik képesek arra, hogy olyan dolgokba szóljanak bele, amelyekben nem kéne, ez nem fikció, ez személyes tapasztalat. És ezt mindenképpen szerettem volna megjeleníteni már csak azért is, mert a kiszolgáltatottságról is szól valamilyen szinten a könyv, legalábbis számomra. És én azt gondolom, hogy sajnos vannak olyan emberek, akik úgy válnak vezetőkké, hogy nincsen meg bennük az a tulajdonság, ami őket valóban vezetővé tenné. Az, ahogyan visszaélnek az emberekkel, de facto, mint emberanyaggal, az borzasztóan felkavaró, és igen, szerintem ezt kritizálni is kell.
És mi van, hogyha ő lesz történetesen vezető?
Nos igen, ez egy nagyon érdekes kérdés már csak azért is, mert szó esik a könyvben arról, hogy ő is vezetővé válik, és bizony nem tudja azokat az elveket megfelelően a gyakorlatba ültetni, mint amelyek alapján ő gondolkodik. Emberek felett van hatalma, ami az egyik legkártékonyabb emberi helyzet. És amikor egy ilyen pozícióba kerül és szembesül azzal, hogy neki döntéseket kell hozni emberek sorsáról, az rendkívül megviseli, és a között vívódik, hogy emberséges legyen-e, vagy olyan ember legyen, aki a cég érdekeit tartja szem előtt.
Hát nem beszélve arról, hogy eljut a regényben egy olyan pontra, amikor már nagyon jól keres.
Arra azért nagyjából fényderül regényben, hogy alapvetően minimalista igényekkel élő emberről van szó, akinek még akár az is lehet, hogy lényegében mindegy, hogy 100 000 forintot vagy 600 000 forintot keres, mert az életminőségén tulajdonképpen ez önmagában nem javít, mert ugyanabban a loopban mozog folyamatosan, hogy túlélni, és nem számít már, hogy mennyit keres, ő mindig túl akar élni, és azok a lehetőségek, amiket mondjuk adott esetben a pénz megnyitna, azokkal sem él, nem tudja, hogy hogyan éljen velük. Az volt a célom, hogy azt tudjam megmutatni, hogy hogyan lehet ennek tényleg a legmélyre leásni ennek az egész élethelyzetnek, és hogyan tud az emberi jellem és az ember személyisége felőrlődni. És ehhez nem szabad kesztyűskézzel bánni mondjuk egy ilyen főszereplővel.
A Senki Hegyi Edével beszélgettem első regényéről, amit a Napkút kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.